folytatnánk a konferencia munkáját. Ha mindenki helyet foglal, jó. Következő előadónk Molnár Tibor, főlevéltáros az Entői Történelmi Levéltárban, aki az 1919-es adóriáni véres eseményekről tart előadást. Tessék, van.
Tisztelt hallgatóság, köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt hallgatóság, a előadásomban nem annyira a tanácsköztársaságról lesz szó, mint inkább a szerbek által megszállt Magyarország déli területein kialakult állapotokról, egy konkrét, ám de tragikus esemény fényében. A szerb csapatok 1918. november első napjaiban elérték a Duna és a Száva vonalát, amely a történelmi Magyarország határát képezte, és november 5-én parancsot kaptak, hogy nyomuljanak előre Magyarország területére, mivel ugye ezen a vonalon, a határon nem állt a katonai erő útjukat. Ez azt jelentette, hogy Bács-Bodrog, illetve Torontál vármegye is szerb fennhatóság alá került. Közben ugye folytak a diplomáciai egyeztetések is, aminek értelmében november 13-án Belgrádban aláírták a katonai megállapodást, amelynek egy fontos kitétele volt, hogy meghatározták a demarkációs vonalat, ugye ez a Duna-Tisza közében azt jelentette, hogy a határ, a demarkációs vonal Szabadkától északra, illetve Szegedtől délre fog húzódni. Ám de azt tudni kell, hogy a szerb csapatok november 13-án már Szabadkán, Zomborban voltak, illetve Baját is elérték. A demarkációs vonal megléte azt jelentette, hogy a hadban álló felek, illetve a haderők ezek mögött foglalnak helyet, tehát ezt nem lépik át. Ám de november 25-én Újvidéken a nagy nemzetgyűlés kimondta Bácska és Bánát csatlakozását Szerbiához, és ettől kezdve a szerb katonai hatóságok ezt a demarkációs vonalat mindinkább határként kezdték, valós államhatárként kezdték kezelni. Hova tovább? December 1-én, miután megalakult a szerb-horvát-szlovén királyság, ugye a szerb-horvát-szlovén állam, illetve szerb királyság egyesülésével, ez még inkább egy bizonyos felhatalmazást adott nekik erre, illetve habár a katonai konvenció kimondta, hogy nem avatkoznak bele a magyar közigazgatás ügyeibe, és a hivatalnokok a helyükön maradnak, mind inkább beleavatkoztak ebbe a helyzetbe, és hát a saját akaratukat próbálták a polgári közigazgatáson is sok esetben keresztül vinni. A terület, és most elsősorban a Bácskai Tisza mentére gondolok, lakosságát, ami többségen magyarokból állt, egy sztoikus nyugalommal tűrte a megszállást, hiszen azt ideglenesnek vélték. Ebbe a nyugalomba zavart bele 1919. január 17-én egy súlyos incidens, amely a Magyar Kanizsa Rendszer Tanácsú Városhoz tartozó Adorján faluban robbant ki. Mi is történt ekkor? Hogy mi történt, azt a szerb katonai parancsnok, Szabadkán székelő Milojevic tábornok szűkszavú táviratából tudjuk meg, amelynek eredetiét a szerb, illetve a belgrádi katonai levéltárból sikerült megtalálni, és hát ennek megmutatnám a fordítását is magyarul. Tehát konkrétan az történt, hogy Adorján faluban meggyilkolták a szerb katonai járő három tagját, illetve hogy a katonai parancsnokság folyamatban tette az ügy nyomozását, illetve intézkedéseket fogalmazott, és hát hogy Az utolsó mondat pedig, hogy részletes jelentést adok a beérkezés, az adatok beérkezése után fog megtenni. Jelezném, hogy ez a részletes jelentés egyelőre még nem került elő, és úgy gondolom, hogy nem is fog, hiszen ilyen jelentés bizonyára nem is készült, hiszen olyan tragikus események játszódtak le, amelyek hát nem valószínű, hogy egy katonai jelentésbe belekerültek. Tehát mi is történt konkrétan? Nagyon kevés forrás áll a rendelkezésünkre, hiszen 19. januárjában a megszállt területeken már erősen cenzúrázták a sajtót, és hát az első híradás, ami ezzel az üggyel kapcsolatosan megjelent, az nem máshol jelenhetett meg, mint Szegeden. Január 22-én a Dél-Magyarország adott hírt Adorján község fellázadt a szerbek ellen címmel. Ebben a meglehetősen tendenciózus cikkben valóságos népfelkelést vizionál a szerző, és hát viszont tényszerűen közli, hogy 8 halottja és sok sebesültje van az összetűzésnek. A másnap megjelent újságcikk január 23-án már azzal a címmel jelent meg, hogy mit mondanak az adorjányi emberek a falubeli véres összetűzésről. Hát tudni kell, hogy két egyébként meg nem nevezett szemtanúra hivatkozva az újság megírja, hogy a zömében magyarok lakta faluban, az összetűzés nem a faltolvajlás adott okot, hanem sokkal inkább az, hogy a terepre kiérkező szerb járőr meglehetősen önkényesen viselkedett, és összetűzésbe került az egyébként a szerb katonai parancsnokság által rendszeresített nemzetőrséggel, 5 tagú nemzetőrséggel, akik fel is voltak fegyverezve, és a katonai parancsnok rendelete értelmében ugyanazokkal a jogokkal rendelkeztek, mint a szerb katonák. Azt tudni kell, hogy a szerb hadseregnek nem volt kellő számú embere azzal, hogy ellenőrizze a demarkációs vonalat, illetve a fő közlekedési vonalakat, és a közrendet is fenntartsa, és ezért a nemzetőrség, különösen a kisebb településeken a nemzetőrség az teljes joggal működött, és a szerb katonai parancsnokság felhatalmazásával is. Nos, mi is történt konkrétan a lap írása szerint? Pénteken éjjel, tehát ez január 17-e, 3 tagú szerb járőr kiment magyar kanilával Adorjányra. A 3 szerb katona a falubéli kocsmában borozott. Azután már boros fejjel vacsorázni mentek egy gazdához, majd egy özvegyasszony házába akartak betérni, hogy vigye őket a kocsiján magyar kanizsára. Az asszony azonban nem volt hajlandó ajtót nyitni, erre a szerb katonák belőttek az ablakon. A szomszédok erre értesítették a magyar polgárőrséget, melyek vezetője felszólította a szerb katonákat, hogy adják át fegyvereiket. Erre a lövés volt a válasz. A polgárőrök most szintén fegyvert használtak, és a 3 szerb katonát agyonlőtték. Adorjányi emberek bizonyára félelemből a holttesteket a Tiszába dobták, szombaton Kanizsáról szerb katonák mentek át Adorjányra, mert a parancsnokuk megtudta a történteket. A szerbek kihirdették, hogy a faluból senki sem merjen elmenni, több házat fölgyújtottak, és a menekülőkre gépfegyverrel lövöldöztek. Vasárnap a parancsnok szabad fosztogatást engedett a katonáknak. Eddig a szemtanúk alapján elmondott történet, amit az újság megjelentetett, és hát ezt a hírt aztán később országos lapok is január végén, január 24-én átvették, és a Pesti Napló például egy terjedelmesebb cikkben február 4-én beszámolt, a második bekezdésben olvasható az adorjányi eseményekről, és hát megint csak egy ilyen rémhír kategóriába tartozó felvetést tesznek, hogy hányan szenvedtek tűzhalált nem tudni, de borzasztó bizonyság, hogy Szegedről 200 koporsót visztek Adorjányra. Tehát ez teljesen egy téves, egy tendenciózus, tehát állítás volt, hiszen erre semmilyen igazolás nem volt. Mivel az újságokban megjelent híradások meglehetősen ellentmondásosak, ezért legbiztosabb forrásként az Adorjányi plébánia História Domuszára tekinthetünk, amelyben Horváth János plébános a következő feljegyzést készítette. 1918. decemberében, nem decemberében, hanem novemberében helyesen, megszállták a szerbek egész Bács-Bodrog vármegyét, Adorjánban azonban nem állandó szerb őrség, hanem Bicskei Szilveszter hadnagy parancsnoksága alatt 4 tagból álló helyi polgárőrség volt hivatott a rendre felügyelni. A polgárőrség fel is volt fegyverezve, de hamar ide szoktak a szerb katonák. A dohány csalta őket ide. Azt tudni kell, hogy Adorján, amellett, hogy egy halászfalu volt, dohánytermesztéssel is foglalkozott, és hát bizony itt a dohány csempészet különösen a demarkációs vonal felállítása után nagyon vívott, és hát valószínűleg ez volt, ami vonzotta a szerb katonákat is. Rendszerint fegyveresen jöttek, lövöldöztek, tehát ez a november, január 17-e eset valószínűleg nem az első eset volt. Több helyen a házakba is belőttek, és állandó rémedbe tartották a lakosságot. Itt van a csírája 19. január 17-én történt hármas gyilkosságnak, mely oly szomorú következményekkel járt. Ezt azonban részletesen és hitelesen megírta Gulyás Károly, tehát abban az időben egy ideiglenes adminisztrátor működött Adorjányon, a plébános az csak később lépett hivatalba. Tehát január 17-én pénteken este 7 óra után három fegyveres szerb katonát agyonlőtt három adorjányi legény Sarnyai Sándor udvarában. A holttesteket a Tisza szélén a vízbe dobták. A szerbek részegek voltak, és valószínűleg gyilkosaik is. Tehát itt megegyezik a két utalás, amit a szemtanúk elmondtak. És itt most név szerint felsorol három tettest, akik elkövették ezt az inkriminált esetet. Másnap 18-án szombaton magyar kanizsával szerb tisztek és fegyveres katonák jöttek ki Adorjányra géppuskákkal és ágyukkal, amelyeket a vasúti állomásnál állítottak föl. A gyilkosok atyafiait és teljesen ártatlanokat is összefogdostak, és a szerb katonák hulláit a Tiszából kivéve, szombaton este a szerbek hazamentek magyar kanizsára, a géppuskákat és az ágyukat is hazavitték. Ugyanakkor 45 adorjányi lakost is elhajtottak magyar kanizsára, akiket aznap fogdostak össze. Másnap, 19-én már egy egész teljesen más szituáció áll fent, hiszen megérkezik a büntető expedíció, amiről így emlékezik meg az adminisztrátor. 19-én vasárnap hajnal 1 óra után körülfogták Adorján szerb katonák, akik magyar kanizsára és Zentára jöttek, és elkezdték a házak végében összerakott takarmányféléket gyújtogatni. Géppuskákat is állítottak fel, aki a tüzet oltani akarta, azt agyonlőtték. Másokat menekülés közben lőttek agyon. És most felsorolja a halottak nevét és adatait, tehát összesen 8 személy vesztette életét, 6 a helyszínen, 2 pedig a szerzett sebekbe később haltak bele, egy héten belül. És így folytatja. A magyar kanizsáról a piasztéről visszahajtották a szerbek azt a 45 adorjányit a falu alá, akiket szombaton este kísértek el Adorjányról. Ezek körülbelül fél óráig nézték a házak égését, és hallgatták a puskaropogást, azután újból elhajtották őket a szerbek magyar kanizsára, és a városháza alatt bezárták őket a börtönbe, ahonnan csak 10 nap múlva szabadult némely részük. Teljesen leégett 10 ház. 5 háznál csak a melléképületek égtek le, így sok takarmány, ezen felül a háziállatok is elégtek. És megemlíti, hogy több szemét, több falubelit is inzultáltak a szerb katonák, tehát konkrétan megverték, és megemlíti, hogy Körmöci Miklós és családja az égő házból csak úgy tudott kimenekülni, hogy a belső szoba falát, belső szoba hátulsó falát baltával kivágták, és ott bújtak ki. Másnap, vasárnap 19-én Zentára, Magyar Kanizsára, Martonosra, Felsőegyre, Oromhegyesre és a szállásokra menekült Adorján lakossága úgy, hogy 19-éről 20-ára virradó éjszaka 20 lélek sem volt a faluban. Január 20-án hétfőn Zentáról és Magyar Kanizsáról kocsikon fegyveres szerb katonák jöttek Adorjányra, és egész nap raboltak, különösen az elhagyott házakat fosztották ki. És tételesen megemlíti, hogy milyen károk érték a falut. És végezetül Az adminisztrátor így zárja le a jelentését, illetve a bejegyzést a História Domusba. Így lakolt meg Adorján lakossága három hencegő fiatalember értetlen és oktalan hősködéséért. Tehát egyértelmű, hogy itt egy teljesen jogellenes és teljesen szükségtelen esemény történt a lakosság részéről, illetve a nemzetőrök részéről, és hát bizony a szerb katonai hatóság ezt még nagyobb erővel és még talán indokolatlanul is torolta meg. Az esetről még azt lehet tudni, hogy a szerencsétlenül gyárt adorjániak némi anyagi segélyt, 500-500 koronát háztartásunként csak 5 hónappal később, tehát 19 nyarán kaptak Magyar Kanizsa városától. Meg kell jegyezni, hogy ekkor már szerb polgármestere van a városnak, illetve a képviselő testületet is felosztatják a szerb hatóságok, és egy néptanács nevű kinevezett testület irányítja a várost. Azt még elmondanám, hogy az adorjányiak emlékezetében manapság 100 év távlatából is elevenen élnek az 1919-es események emléke. A temetőben állnak a 19-ben meggyilkoltak síremlékei, illetve a közösség emlékezetében ez a 19-es esemény, tragikus esemény viszont úgy él, mint az 1944-es még tragikusabb eseményeknek a talán mint bevezetője, hiszen azt tudni kell, hogy 44. október 31-én a jugoszláv partizánok 50 martonosi magyar embert lőtek a Tiszába. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen Molnár Tibor előadását, aki ugye ilyen egyfajta mikrotörténeti megközelítésre mutatta be, hogy milyen feszült volt a helyzet a megszállt területeken, ugye itt a Tanácsköztársaság megalakulása előtt.